pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! A Göncöl zenekar, melynek tagja Mohácsi Albert bőgős, 2024-ben jelentette meg Árvák boldogsága című albumát. Mivel ez egy úgynevezett tematikus lemez, nehéz egy-egy felvételt kiválasztani róla, ezért ennek a szerintem remek albumnak második részét fogjuk meghallgatni, de előtte hadd olvassam fel Mohácsi Albert írását a lemez születéséről. Az Árvák boldogsága alapötletét anyai nagyapám regényes, mondhatni kissé hányattatott élete szolgáltatta. Ágoston Béla 1915-ben született Mező Erkeden, Beszterce Naszód megyében, majd a kalotaszegi Jegenyén nevelkedett. Szüleit korán elvesztette, iskoláztatását nevelőszülei tették lehetővé. A középiskolát Kolozsvárot végezte, majd a Kézdivásárhelyi tanítóképzőbe járt, ahol Domokos Pál Péter tanítványa volt. Nagyanyámat, Mezei Margitot Nagyszebenben ismerte meg. Tanítóházaspárként a Székelyföld több falujában is laktak, míg a történelem közben nem szólt. 1936-tól 48-ig ugyanis kisebb megszakításokkal egyenruhát hordott. Először a román királyi hadseregben volt, tanult ember lévén tiszthelyettes, majd adminisztrációs hiba folytán kétszer is katonaszökevénynek minősítették, emiatt megjárta a hírhet Karakált is. Észak-Erdély visszacsatolása után a magyar királyi hadseregben zászlósként szolgált. Végül 1945. május 14-én esett hadifogságba, ahonnan közel 40 hónap után szabadult. Ez alatt nagyanyám a család gyarapodása, 6 gyermek megszülése és nevelése közben Szászrégen és Moson-Szentmiklós érintésével az orosz front elől egészen a németországi Passauig menekült. Innen a szatmári Tunyog-Matolcs, édesanyám legfiatalabbként már itt született, majd a Tolna megyei Regőj következett. Nagyapám 1948-ban itt talált újra rájuk. Nagymamám sajnos igen korán 1978-ban elhunyt. Nagyapámmal viszont 2000-ben készítettem egy interjút, amelynek során egyfelől szabadon, saját gondolatmenete szerint mesélhetett az életéről, másfelől pedig pontosítottuk a családi emlékezetben esetenként több változat is fennmaradt történeteket. Ezek nyomán 2001-re körvonalazódott bennem egy autentikus néptáncon és népzenén alapuló táncszínházi előadás ötlete. Néhány évnyi fiókban pihenés után végül 2008-ban készült el a műsor első változata a Százhalombattai Forrás Tánc Együttessel, Lőrinc Hortenziával, Kovács Norbert Cimbivel, Ónódi Bélával, a Gömbszörp zenekarral és Galkó Balázs színművésszel. Már akkor volt bennem némi hiányérzet, és tudtam, hogy előbb-utóbb hozzá kell tennem a másik oldalt, a női minőséget is. Megmutatva ezzel részben a már megismert események másik nézőpontú olvasatát, részben olyan történetszálakat, amelyek az eredeti változatban nem szerepeltek. A női szemszöget, amely a darab második felében kap hangsúlyt, nagyszüleim levelezéséből fejtettem vissza. Az évek alatt sokat érlelődött, és végül kétszeresére bővített zenei és szöveganyagot a Duna Művész Együttes Göncöl zenekara, vendégként Barca Zsolt, valamint Császár Angela és Rubold Ödön színművészek közreműködésével rögzítettük. Táncházban című műsorunkban tehát most szóljon az Árvák boldogsága című album második része, melyben a történet női oldalát Császár Angela mondja el.
Mezei Margit a nevem, de a családban mindenki csak Etámnak szólított. Beszterce Naszód megyében tekén születtem módos családban. 300 hold maradt örökségül nagyapám után, akit az erdői miatt csak Büki báróként emlegettek. Reformátusok voltunk. Édesanyám, a nyakas kálvinista, mégis áttért katolikusnak, hogy húgommal együtt befejezhessük tanulmányainkat a nagyszebedi tanítóképzőben. Apáddal egy bálban ismerkedtünk meg. Helyettesítettem ugyanabban az iskolában, ahol tanított, és meghívott a rendezőség nevében. Nekem persze hízelgett a dolog, fes fiatalember volt. Már az első táncnál rögtön fel is kért. De mit ad Isten, mi történik? A lekéregetés akkor is divatban volt, ugye? Én észrevettem, amit ő nem, hogy valami iparos legény odajött hozzánk, hogy táncra kérjen. Ő meg csak elnézett felette, vagy mellette, mit tudom én. Lényeg, hogy nem adott át. Mire az rettenetesen megbántódott, és fenyegetőzött a többieknek, hogy majd jól ellátja a baját. Ezt igazából csak valamikor a tánc vége felé tudtuk meg másoktól, mert nagyobb galiba azért nem történt szerencsére. akinek kezdettől fogva egyáltalán nem tetszett a helyzet, többre áhítoztak volna, mint egy szegény tanítófő. Ámban nem nagyon volt már mire olyan nagy álmokat kergetni, mert addigra jó szerint minden leúszott apám torkán a nagy baráti kártya összejöveteleken. Mit volt mit tenni, lakás után kellett néznünk, úgyhogy kivettünk egy albérleti szobát, oda mentünk, illetve mentem, mert őt behívták katonának. Nem számított, hogy akkor már várandós voltam. Amikor elérkezett az idő, bevittek a klinikára, hogy ott fogok szülni. A főorvos megvizsgált, azt mondta, na, holnapra meg lesz a gyerek. Naponta kétszer is benézett hozzám, vizsgálgatott, kérdezgettem, mi van, mondom, semmi. Aztán végül 10 nap múlva lett meg a gyerek. Akkor szerelt le, 38 októberében, amikor Romániában meghúzták a vészféket, mert gyanították, hogy jön valami, és arra elő kell készülni. Időnként arra is kedvük szottyant, hogy körülnézzenek bizonyos személyek házatáján. Házkutatást tartsanak, hát ha találnak valami terhelőt, ugye? Na, egyszer beállított hozzánk is 6 vagy 7 csendőr. 2 leposztolt az utcai bejáratnál, 1 itt, 1 ott, még a szobába is jutott 2. Hát, se elevenek, se holtak nem voltunk, mert a rohás szekrény aljában ott volt nálunk egy kicsit megsárgult, de gyönyörűséges régi magyar címer és teljesen épp magyar zászló. Gondoltuk, Jézus Mária, itt most vége mindennek, de valahogy nem vették észre, nem jutott a kezükre. Volt bennük becsület, mert elbúcsúztak, elnézést kértek, mikor kimentek. Hát, úgy felszabadultunk, azt ki se lehet mondani, hogy mit éreztünk. Biztos, hogy aznap este ott volt velünk a fennvaló. nagyapád már magyar katonaként volt a fronton, amikor hallottuk, hogy jönnek az oroszok. Felszedelőzködtünk az öt gyerekkel, és Szász régen érintésével Moson-Szentmiklóson mentünk egy nagybátyámhoz, mégis rokonság között lennénk ezekben az ivatalos időkben. Aztán kis idő múlva egy szekér konvojjal irány Ausztria, ahol csodával határos módon egyesülhetett a család. A táborban mindenféle népek verődtek össze, eléggé nagy kavarodás, zűrzavar uralkodott. A leventék, gazdák, akiket otthonról parancsszóval rendeltek ki lovaskocsival, azt mondták, ők aztán végképp semmiben nem hibásak. Nagyapádnak az Isten nevére könyörögtek, hogy vezesse őket haza. Az amerikaiak adtak egy írást arról, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Mehessünk, amerre szeretnénk, vissza Magyarországra. Ötemben aztán már nem volt mese. Katonák erre, civilek arra, tekintet nélkül a családokra. A szívem szakadt meg, ahogy az út mellől láttam a vagonok tetején nótázó katonákat, a szerencséseket, akiket hazaengedtek. Mi legközelebb már csak regőben találkoztunk, majdnem 4 évre rá. És ennek is örülnünk kellett, mert voltak, akik sohasem jöttek haza.
Kedves hallgatóink, Bohácsi Albert és a Göncöl Zenekar Árvák Boldogsága című albumának Leányság, Szebenyi Évek, majd Magyarország felé című tételeit hallották, s most az utolsó 3 következik, melyeknek címe Tábori lapok, selyemgyári történetek és hazatalálás. Muzsikál a Göncöl Zenekar, közreműködik Császár Angela színművésznő.
kedves szívem! Örömmel értesítelek, hogy ezután, ha ritkán is, írhatok. Egészséges vagyok, mindenem megvan, ami szükséges. Remélem, hogy a békekötés meghozza számunkra is a közeli viszontlátást. Folyton az emészt, hogy tudtok annyian meglenni ebben a szörnyű drágaságban. Nagyon szeretnék már otthon lenni és dolgozni, nagyon sokat dolgozni. Sok szeretettel csókollak.
Édes Bélám, napodnak nagyon megörventem. Hála Istennek mind élünk és jól vagyunk. A kis hatodik apróság, Magdolna, szeptember 18-án lesz 1 éves. Nagyon aranyos kis pocok. A többiek anyunál vannak. Matolcs, Tunyogi járás, Szatmár vármegye. A napokban utazom én is oda. A helyzet valamicskét javult. Vége a milliós világnak. Forintot kapunk, csak keveset. Nehezen jövünk ki belőle, de nem panaszkodom. Ha jó Isten segítene már haza, édes szívem.
Édes Margitkám, utolsó lapom óta újabb hírt nem kaptam rólatok, így az eddig érkezett lapjaidat olvasom újra meg újra, s várom a postát, hát ha hoz valamit. Itt minden a régi. Jól vagyok, a napok gyorsan telnek. Észre se vesszük, úgy múlik az idő, mégis nagyon hosszú. Vissza is, előre is. Írjál, édes, minél többször. Az otthon üzenete egyetlen vigaszunk.
Legfrissebb örömöm a március. Vége hát a télnek, amelynek előszele nyomasztó gondolatokkal nehezedett ránk. Ősszel még félve tekintettem elébe, de túl vagyunk rajta. Mindössze 2 barátságtalan hétre nézett be, mintha azt mondaná, ilyen is lehettem volna. Cserébe volt kenyértelenség, ruha és tűzifa hiány. Aztán valahogy ezek is elmúltak. Szívesen küldenék fényképet mindannyiunkról, ahogy kéred. Csak hát másra is nehezen telik. De ezután sem panaszkodom.
Édeseim, az új év nekünk is hozott egy kis örömöt azzal, hogy a lapot most már teleírhatjuk. 25 szóban nehéz volt levelezni. Bizony, sok-sok bánat, sok szenvedés ért bennünket a 3 év alatt, de azért nem szabad kétségbe esnünk. Ne búsuljatok azon, hogy szűkösen vagytok. Ha megjövök, az elvesztett otthon helyett lesz új, az elmaradt játékot pedig mind kipótoljuk. Lesz udvar is, kert is, s ha régen tudtunk a mi kis otthonunknak örülni, ezután még nagyobb lesz a boldogságunk. Nagyon örülök a jó bizonyítványnak is. Sokat nyugtalankodtam, hogy most, mert anyuka annyira elfoglalt, biztosan gyengén tanulgattok. Hála Istennek nem így van. Majd az is könnyebb lesz, ha én is segítek. Mindnyájatokat szeretettel ölel, apa.
Drága Bélám, eltelt a húsvét, mire lapodat megkaptam. Hála Istennek volt, ami a régi ünnepekre emlékeztetett. Kis Gézám segített tojást festeni, mert ő már tudja az igazat. De azért éppen úgy örült ő is neki, mintha tényleg a mese vált volna valóra. Igen, ő az én jobb kezem, mindenhova őt küldöm, és szívesen megy, pedig sokszor jobban szeretne játszani. Meg vagyunk, telnek a napok. Már eléggé benne vagyunk a tavaszban. Szép idő van, gyermekek öröme.
Annyira előre haladt, hogy reménységünknek most már alapja is van. Hiszek a hazamenetelben. No nem úgy, hogy ma vagy holnap, de tudom, hogy egyszer elkövetkezik. Józan ésszel le kell szögezni, hogy a foglyoknak több mint fele már otthon van. Ők voltak a szerencsésebbek. Egyszer ránk is sor kerül. Várj, hittel, bizalommal. De ne rezzenj a léptekre, az ajtónyitásra. Ne tedd minden hitedet a holnapi napra. A hátralévő időt türelemmel kell kivárnunk. Mindnyájatokat szeretettel csókollak.
Tisztelt asszonyom, teljes testi és lelki erőben hagytam kedves barátomat a múlt hó 28-án a 7602/2 számú táborban. Az 1945. évi szeptember hó 23. napjától megszakítás nélkül együtt voltam vele. Hadifogói életének minden mozzanata közös volt az enyémmel, annak minden részletét ismerem. Így határozottan írhatom, hogy ő is azok közé, az értékes fiúk közé tartozik, akiknek meleg és bízó lelkülete nem csak a maguk, de környezetük számára is áldás és jó tétemény. Mert jut a bátorításra, és az annyira fontos lelki erő növelésére a gyengébbek számára is. Drága gyermekeit csókolom, asszonyomnak ismeretlenül és őszinte tisztelő kés csókomat küldöm. Dr. Bányai Imre járásbíró, Békés, Teleki utca 19. Közel volt korábban egy nagy selyemgyár. Az oroszok robbantották fel, a németekre fogták, és persze, hogy a magyar hadifoglyoknak kellett újjáépíteniük. Egy szintes épület volt, 4000 laktak benne. Az emberi testek által kibocsátott, lecsapódott rengeteg pára miatt odabent szinte esett az eső. A három emeletes fricsek fölé hulladéklécekből, kátránypapírból készítettek fedést, hogy ne ázzon át minden. Az őrök nagyon figyelték, hogy civilekkel ne barátkozhassanak. Mégis a helybéli ukránokkal, akik nem számítottak egyenragú szovjet állampolgároknak, csak-csak sikerült kapcsolatot teremteniük. A cementes zsákok belső felére, tisztán maradt fonákjára írta az első szójegyzeteket, úgy tanulta a nyelvet. Eleinte fejben sakkoztak, később kenyérbélből gyúrtak figurákat, cipőpasztával festették be a sötét bábukat. A nagy éhínség idején élelmet adtak ki a falusi asszonyoknak, akik gyerekkel a karjukon sírva csüngtek a drótkerítésen. Erről persze nem szóltak a korabeli filmhíradók. Ő sem mesélt róla, egészen addig, amíg a gyerekek fel nem nőttek mind. Jegenyén, ahol a gyerekkorát töltötte, a falu fölötti domb aljában volt a lencse kútja, onnan hordta mindenki a vizet. Fenn is maradt, hogy ki a lencse vizét issza, vágyik annak szíve vissza, én is ittam már belőle, vissza vágyik szívem tőle. Úgy mondta, a táborban gyakran eszébe jutott ez a kis rigmus, és arra gondolt, hogy egyszer csak azért is hazajut valahogy. Kezdetben, valaha, hajat korom sötét volt, s a homlokot sima. Ráncos ma homlokod, hajad lengderesen, de áldás ősz fejedre szívem.
Együtt vágtunk a hegynek,
volt végnapunk elég. Szép emlék két öregnek, lefelé ballagunk már, kész-kézben csöndesen. S lent együtt pihenünk majd, szívem.
Táncházban című műsorunkban a Göncöl zenekar Árvák Boldogsága című albumának részleteit hallották, s hátralévő perceinkben szintén olyan felvételek szólnak, melyeken a bőgős Mohácsi Albert. Először Nagy Zsolttal Seres Vilmos tárogató művész játékát kísérik, az összeállítás címe a Losonci 007-es, s aztán a Dűvő zenekar Abaúj színai dallamai következnek.
Bye. szerencseim szóla zenék. De itt is ablak, ott is ablak, gyere babám, jó megraklak.
Egyik legfoglalkoztatottabb magyar zenekar, akik nem mellesleg szinte évente adnak ki egy-egy lemezt, a Salgó-Tarjáni Dűvő. Ebben a csapatban is muzsikál Mohácsi Albert, kinek felvételeiből ma esti Táncházban című műsorunkban válogattam, s utolsó zenénk, melynek címe Jászok és mások, szintén a Dűvő zenekar előadásában csendül fel Táncházban című műsorunkban. A zenekarhoz Unger Balázs címbalmos csatlakozik. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.